A ma délelőtti igény egy nagyon jól ismert bibliai szakasz, Máté evangélium a 6. fejezetéből, és egy kicsit rendhagyó módon hadd kérjem azt, hogy mondjuk el közösen a ma délelőtre kijelölt igét, az Úr Jézustól tanult imádság lesz ez. Álljunk föl és közösen mondjuk most azt az alapigét, amely alapján majd az ige hirdetés is hangzik, ahogy az Úr Jézus imádkozni tanította tanítványai követői. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És arra kérünk téged, Úr Jézus, hogy amikor a tőle tanult imádságról elmélkedünk, akkor vezess a gondolatainkat, hogy értsük, hogy mit miért mondtál, és segíts, hogy a veled való kapcsolatunk, imádkozásunk ne pusztán magunkban elmondott gondolatsor, vagy akár hangosan kinyilvánított gondolat legyen, hanem hadd kapcsolódjunk mindig hozzád, és legyen az imádságunk a veled való élő közösség megnyilvánulása. Így kérünk, szenteld meg a mi figyelmünket, és a küldött ígét, adj áldást mindnyájunk számára. Amen. Kedves gyülekezet, akik az igével való foglalkozásunkban az előző héten bizonyára még hatékonyabban kerestük, hogy Isten igéje hogy nyilvánul meg az életünkben, ma az imádságról szólhatunk, de bevezetőben hadd utaljak vissza néhány gondolat erejéig az imaórán már hangzó igékre, ahol úgy fejeződött be a történet leírása Sámuel első könyve 3. részének a végén, hogy Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és ő semmit sem engedett földre hullani Isten ígéiből. Nem tudom, hogy szoktunk ígét hallgatni, hogy készülünk az ige hallgatásra. Készek vagyunk-e úgy megnyitni a szívünket az Úr szava előtt, hogy abból semmi ne hulljon a földre, hanem a szívünkben találhasson otthonra az ő üzenete, és amit meghallunk, az életünk, a cselekedeteink, a szavaink, a gondolkodásunk megváltoztatását, átformálását végezze el. Mert gyakran kapcsolata lehet Isten népének is az ígével, úgyhogy igazán nem érinti meg az ember szíveket. Gyakran imádkoznak Isten népéhez tartozó emberek úgy, hogy az imádság nem jut el Isten színe elé. Gyakran gyakorolják a kegyességüket az Úr népéhez tartozók, és Isten nem tekinti kedvesnek ezt a fajta gyakorlatot. Jó lenne, ha úgy figyelnénk és úgy vennénk részt az Úrral való közösségben, az egymással való testvéri közösségben, hogy azt átéljük, megéljük, amit Isten ebben készít számunkra. Egy katonatársam jutott eszembe az ígével készülődve, én arra emlékszem, hogy ez a farsi barátom éppen javában ebédelt, nem túl minőségi étel volt akkoriban lentiben, és amikor közel jutottam hozzá, megkérdeztem, hogy finom-e az ebéd, amit ettem. A levesnek a vége felé tartott már, és azt mondta, várjál, megkóstolom. Azóta ott jár bennem ennek a spétkarcsinak a története. Ette a levest, már majdnem az egészet megette, de még nem ízlelte meg. Egy nagyon elfásult, nagyon közömbös, ott magyarázható is ez a magatartás helyzetben. Tudta, hogy eljött az evési idő, megkapta a számára kiszabott adagot, és azt ő be is kanalazta annak rendje módja szerint. Számára az evés nem jelentett örömöt, csak a létfönntartásnak az eszközét. Persze, ha megkóstolta, akkor lehet, hogy nem ette már tovább. De azt gondolom, hogy gyakran hasonlóképpen vagyunk az ígével, a testvéri közösséggel, netán az imádsággal, várjál, csak megízlelem. Részt veszek a gyülekezetben, hallgatom az ige hirdetést, éneklem az énekeket, vagy hallgatom az énekszolgálatokat, a fölcsendülő bizonságtételt, a verseket, még imádkozom is, meg hallgatom a többiek imádságát, de vajon fogyasztom-e azt az eledet, amit eközben Isten nekem ajándékozott? Vajon megízlelem-e azt, amivel engem szeretne jól tartani, hogy ne csak úgy távolról, vagy érzéketlenül éljek az ő ajándékaival, hanem az jelentesse számomra a valóságos örömöt. Most hát némelyek elmennek a másik végletig. Az Úr Jézus, amikor imádkozni tanít, ezt megelőzően arról beszél, hogy vannak olyan imádkozók, akik képmutató módon teszik ezt, és túlhangsúlyozzák a saját szeretüket. Így olvastuk Máté evangéliumában a 6. részében, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom, megkapták, vagy megkapják jutalmukat, akkor, ott, amikor ezt az imádságot elmondják. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Úgy folytatódik, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg, ne legyetek hozzájuk hasonlók, mert tudja, aki atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Hát egyrészt arról szólhatunk, hogy ne legyünk olyanok, akik észre se veszik, hogy imádkoznak, mert nem teszik azt, de ne legyünk olyanok sem, akik túl szerepelnénk magunkat imádság színén, mint a képmutatók, akiknek nincs kapcsolata az Úrral, nincs ima életük a hétköznapokban, de szeretnék bemutatni másoknak, hogy tudnak imádkozni nagyszerű körmondatokkal, Isten előtt megfogalmazva a kérésüket, és hát a többiek hallják. Ez a lényeg. Nem tudom, hogy a ma imaórán itt lévő testvérek és imádkozó testvérek mindegyike imádsága mögött ott van-e az az alap, amire épülhet a közösségben elmondott imádság. Mert az Úr Jézus nem arról beszél, hogy ne hangozzék imádság a zsinagógában, hogy ne szólítsák meg Istent a testvéri közösségben. Nem beszél arról, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek, akkor nehogy imádkozni merjenek, mert az csak egy személyes módon szabad a csöndes kamrában, hanem azt mondja, hogy mindennek az alapja ott kezdődik. Tanuld meg, bemelve a belső szobádba, ajtódat bezárva imádkozni a te atyátok titokban. Hát azt kérdezem, kedves testvéreim, hogy szoktátok elgyakorolni, hogy az Úr és én találkozom. Az Úrnak mondom el a szívem kérését, neki mondom el a bennem lévő hálaadást, az örömöt, amikor az Úr és én találkozom, amikor nem mások előtt próbálok imádkozni, amikor nem azért imádkozom, mert elvárják tőlem, nem azért, mert én következem a sorban, nem azért, mert, hanem azért, mert az Úrral szeretnék találkozni, és neki elmondani, ami a szívemben van. Mert találkozom az én mennyei atyámmal, és nem bírom megállni, hogy ne beszéljek hozzá. Mert amikor meglátom őt, amikor meghallom a hangját, amikor érzem a közelségét, akkor valamit mondanom kell neki. Az Úr Jézus így tanít imádkozni, ha ott vagytok már az Atya közelében, bátran kezdjétek így, mi Atyánk. Nem valami nagyon távoli Úrról van itt szó, aki elérhetetlen, megközelíthetetlen, aki ezt a különleges eszközökkel, vagy eszközök által lehet elérni, hanem úgy, mint Cipri az édesapját megszólíthatja, szólítsátok meg őt. Jöjjetek oda az Úr közelébe, és mondjátok neki imádságotokat. Talán jó lenne egy kicsit most egyes szám első személlyel is mondani ezt a megszólítást, hogy én Atyám, Atyám, aki a mennyekben vagy. És nem csak a többiekkel együtt szeretnélek ilyen nagynak látni téged. Nem csak a testvéri közösséggel, a többiekkel együtt akarlak magasztalni, hanem amikor egyedül vagyok, akkor is Atyámnak szólítani, és kinyilvánítani a hódolatomat előtted. Szoktuk-e tenni ezt? Nem tudom, ki az, aki érezte mostanában, vagy ki az, aki nem érezte. Az Úr előtt adjunk választ. Hogy amikor imádságra csöndesedik, akkor azt érzi, hogy kitárul előtte Isten titokzatos világa. Hogy megérzi az Úr jelenlétét. És nem tudja másként kezdeni az imádságát, csak a doxológiával, Isten magasztalásával, hogy dicsőség legyen neked. Mert másnak nincs értelme. Abban a tévedésben vagyunk gyakran, hogy imádság színén a kéréseinket tudjuk elképzelni. Sokan vannak így ezzel, a világiak, akik addig tudnak imádkozni, amíg a szorult helyzetük szoroldódik. Egy-egy kilátástalan helyzetben elkezdenek nagyon nagy hittel imádkozni, hogy Istenem, kérlek téged, szabadíts meg. Eszükbe sem jut azt kérni, hogy téged szólítalak, akinek minden hatalom adatot. Téged szólítalak, aki Úr vagy a világ mindenség fölött. És úgy imádkozom hozzád, hogy előtte átadom neked az életem, az ezután következő kéréseimet mindent. Mi úgy szoktuk, hogy Isten, cseleked meg, amit parancsolok neked. Hát nem ilyen drasztikusan, de hasonlókat szoktunk követelni. Kérlek szépen, hogy szabadíts ki a bajomból. Néha még hozzá is tesszük azt, hogy Jézus nevében foly. Mintha ez a varázsszó, vagy ez a kifejezés hatásosabbá tenni az imádságunkat, és ettől az egész Isten számára kötelező lenne, hogy megtegye. Nem, amikor az Úr Jézus imádkozni tanít, azt mondja, hogy előtt csöndesedj el. Hangolj rá, érezd meg Isten jelenlétét. Mondd el neki, hogy számodra ő a legszentebb, ő a leghatalmasabb. és hogy szeretnél az ő országába tartozni. Szeretnéd, ha ő lenne annak a lelki birodalomnak a fejedelme, amelyben vele tartozol. Ahol ő szabja a törvényeket, ahol ő hozza az igazságos ítéleteket, ahol ő irányítja népe életét, jöjjön el a te országod. És nem majd valamikor a távoli jövőben, hanem számomra most jöjjön el, árad rám a te országod valóságát, törvényeit, és szeretnék így találkozni veled, hogy bent vagyok a te országodban, nem távol, nem kívülről kérlek, hanem úgy, mint a te országod egyik állampolgára. Ha eljön a te országod, akkor kinyilvánítom azt is, hogy nem fogok okoskodni neked, legyen meg a te akaratod. Mert mi úgy szoktunk általában imádkozni, hogy Uram, én arra kérlek téged, hogy úgy tedd, ahogy azt én elképzeltem. Legyen meg a te akaratod, de mégis arra kérlek, hogy úgy csinálja, hogy én utasítalak téged. Könnyű a szószékről prédikálni azt, hogy mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Könnyű nem krízis helyzetben egymást arra kérni, hogy mondd, legyen meg Isten akarata. Az Úr Jézus előttünk jár a Getsemáné kertben, és azt gondolom, hogy méltó példát hagy nekünk. Azt mondja, hogy Atyám, ha lehetséges, akkor múljék el tőlem ez a pohár. Nagyon fáj. Nagyon félelmetes. Nagyon keserű az, ami rám vár. Ha lehetséges, múljék el. Az Úr Jézus a saját imádsága gondolatának a jegyében hozzáteszi. De mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Másként elmondott imádság nem nevezhető imádságnak. A másként Isten elé tárt kérés nem válhat Isten ima meghallgatás. Ti azért így imádkozzatok. Uram, bejövök a te birodalmadba, a te országodba, kinyilvánítom, hogy aláveszem magam a te hatalmadnak, akaratodnak, elfogadom a te szándékaidat, és minden úgy történjen az életemben, ahogy te tervezte felőlem. Úgy legyen meg a te akaratod az életemben, ahogy a mennyben a te szándékod valósul meg, legyen úgy ez a földön az én életemben is. Ez a bevezetése a következő kéréseknek. Mi egyből a tájra szoktunk térni imádságnál. Hadd kérjem, testvéreim, jöjjetek és tanulgassuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Próbáljuk következetesen imádságról imádságra. Ha kell, akkor tegyük ki magunk elé, vagy nyissuk ki a Bibliát ennél a helynél, vagy tegyük ki egy kinyomtatót, vagy kiírt ki cédulán, és próbáljuk arányaiban is hasonló módon elimádkozni az Úr előtt imádságainkat. Hogy mindig legyen benne ez a bevezetés, és csak utána következzék az egyéb kérés. Lehet, hogy nagyon komoly önfegyelmet igényel, odaszánás, odafigyelés, hogy az Úr felé így forduljunk. De nagyon furcsa az a gyermek-szülő kapcsolat, ahol a gyermek egyet tud csak, egy szót ismer, és az úgy hangzik, hogy kérek. Általában ezt tanulják meg a gyerekek először. Aztán a szülők azon fáradoznak, hogy megtanítsák arra, hogy kérek szépen. Azon fáradozunk, hogy megtanulják a gyerekek azt is mondani, hogy szeretlek. Hogy megtanulják, persze ez ott van a vérükben, kinyilvánítani a szeretetüket egy-egy kedves öleléssel, amikor a szülő nyaka körül ott fonódnak a gyermekkarok, micsoda öröm van ebben. Isten azt várja tőlünk, jöjjünk oda hozzá, és a mi szívünkkel, érzéseinkkel nyilvánítsuk ki a szeretetünket. Mi Atyánk, én Atyám. Sőt, úgy is mondhatjuk, hogy Abbá Atyám. A legbizalmasabb, a legkedvesebb formában. Az édesatya kifejezés számunkra egy kicsit idegenné vált, olyan imádságformává. Amikor az Úr Jézus tanított imádkozni, meg elég sok nyelvben nem különművel egymástól, hanem a hétköznapi apa megnevezés párhuzamaként hangzik az imádságban. Mi a magyar nyelvben választottunk, az elmúlt évszázadban vált talán ez nagyon látványosan külön. Istennek egy atya nevet és atya szerepet, és a földi atyáknak egy apa nevet és szerepet, és a kettőt megpróbáljuk elkülöníteni egymástól. Az Úr Jézus nem erre tanít. Egyrészt az édes atyát, az édes apát legyenek olyanok, hogy példát mutassanak, Isten gondolatai, cselekedeteit éljék meg. Az ige alapján óriási kihívás ez ránk férfiakra, hogy így éljük meg. Mert általában ez az imádság is erre vezet bennünket. Az a gyermek, aki édesapjával jó kapcsolatban van, Istenét is másnak fogja ismerni. Az a gyermek, aki kegyetlen szülőt kapott, és állandó rettegésben, félelemben kell élnie otthon, az Istent is ilyennek fogja ismerni. Sokat szólhatnék erről, sok történettel, sok beszélgetéssel. Ahol a családban, és nem csak az édesapa és édesanya szerepe, szeretettel, gyöngétséggel, odafigyeléssel társul, ott a gyermekek Istent is ilyennek fogják ismerni. Kedves jelenlévő szülők, testvéreim, próbáljuk élni úgy a családi életet, úgy figyelni Isten vezetésére, igényére, hogy a gyermekeink a velünk való kapcsolatukat vetítik ki, Isten hasonlóan látják, akkor ne rosszul ismerjék meg őt. Ha elkezdenek Istennek kedveskedni, ez az abbá, atyám kifejezés, ahogy mi megszólíthatjuk az Urat, apucikám, édesapám. Nem is tudom, hogy lehetne ezt nagyon jól mondani a magyarban. Valami nagyon-nagyon, szinte gügyögő kedvességgel megszólítva az Urat. Szóval tudunk-e ilyen bizalmat kiváltani gyermekeinkből? Kedves szülők, nagyszülők, adja meg az Úr, hogy azt a modellt éljük gyermekeink elé, hogy ha elkezdenek imádkozni Istenhez, akkor ne szoruljon görzsbe a gyomruk, és ne érezzék azt, hogy ez valami lehetetlen, föloldhatatlan helyzet, hanem őszinte szívük kitárásából fakadva mondják, hogy jöjjön el a te országod, nekem az a legjobb. Legyen meg a te akaratod. Mi más jelenthetne nekem biztonságot, ha nem az, hogy az történik, amit te bölcsen elgondolsz felőlem. Én rád bízom az életem, tudom, a legjobbat készíted, és adod az én számomra. Ízlelgessük csak ezt az imádságot, mi atyánk, én atyám, aki a mennyben vagy. Nem a távoli, elérhetetlen magasságban, hanem itt velem, itt közöttünk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Készek vagyunk-e így közeledni a mi Urunkhoz őszinte imádsággal. Azt kívánom, hogy gyakoroljuk ezt. És mielőtt a továbbiakról szólnék még, nem szeretnék senkit ellen sem beszélni ezzel, de néha úgy gondoljuk, és talán nem csak mi vagyunk ezzel így, hanem mások, hogy az imádság egyfajta teljesítmény. Ha én megszólítom Istent, ha én elmondom az imádságomat, akkor minden rendben van. Még nem is fontos, hogy a kérésről meg egyedekről szóljunk. Egyáltalán, ha imádkoztam akármit is, akkor megnyitszik a lelkem. Tessék csak odafigyelni erre, néha étkezés előtt gyorsan el kell mondani az imádságot. Mintha másként nem lehetne a leves kanalazásba belefogni, gyorsan el kell darálni szinte azt, hogy jövel Jézus végben végünk, áld meg, amit aztán nézünk, ámen, és már el is felejtjük, hogy imádkoztunk. Illő vajon Isten így megszólítani? Nem kellene egy kicsit jobban ráhangolódni? Nem szeretnék a kötött imádságok ellen beszélni, de azt mégis kérni, hogy ezeket az alkalomról alkalomra visszatérő imádságainkat is ugyanezzel a móddal imádkozzuk el. Uram, téged szólítalak meg, és nem csak úgy rácsatlakozom most a te vonaladra, és most te következel, neked beszélek néhány mondatot, és folytatom a magamét, hanem megtisztellek téged azzal, hogy ilyenkor teljes figyelmemmel fordulok feléd. Jó lenne az Úr Jézustól tanult imádságot is így mondani el. Ha együtt vagyunk, akár úrvacsorai közösségben, akár ökumenikus alkalmakon, és együtt mondjuk, azzal a hittel és bizonyossággal, hogy az Urat szólítjuk meg. És ha ilyen kötött imádságot mondunk, ezt is ő hallgatja. És önmagában ezeknek a szavaknak az összessége, az imádság önmagában, és senki ne botránkozzon meg ezen a kinyilvánulásomon, ez az imádság önmagában nem ér semmit. Mondhatjuk ezt 10-szer, 100-szor, 1000-szer is. Abból nem lesz üdvösség. Mondhatjuk farizeus módjára, úgyhogy mindenki hallja, úgyhogy mindenki elismerjen, hogy micsoda nagyszerű teljesítményt nyújtunk, nem megigazolva megyünk haza. De ha valaki őszinte szívvel az Úr elé jön, és kinyilvánítja Isten szentségét, és odaszánja az életét, azt meghallgatja. Nem voltunk-e tiszteletlenek vajon mostanában Isten iránt? Nem szólítottuk-e őt úgy imádsággal, ahogy nem illett volna? Mi azt szoktuk gyermekeinktől kérni a kisebbektől többnyire, hogy figyelj rám, ha velem beszélsz, ugye? Már megint mással törősz, amikor kérdeztelek és válaszolsz. Nézd a szemembe, fordulj felém, és tisztelet tudóan válaszolj, hangzik. Családokban hangzik pedagógusok részéről a gyerekek felé. Hát a mi Urunk is ezt várná, hogy amikor imádkozunk, teljes figyelmünkkel forduljunk felé. Megint csak az önfegyelem kérdése. Másként nincs értelme imádkozni. Jöjjetek és gyakoroljuk ezt így a következőkben. Mi atyánk, én atyám. Egy kicsit mindent kizárok most az életemből, és teljesen feléd fordulok. Kérlek, hallgass meg az én hódolatomat, tiszteletemet, és aztán a kérésemet is. Tegyük ezt így a következőkben. Kéréseinkről csak nagyon röviden szeretnék szólni, mert ezekhez nagyon jól értünk. Amikor a mindennapi kenyérről van szó, és ezért imádkozunk, ezt azt gondolom mindenki gyakorolja, néha a gazdasági helyzet segít is abban, hogy még bátrabban és húzgóban imádkozzunk, amikor növekednek a számlák végösszegei, netán csökkennek a jövedelmek. Egyre több olyan kérés van, hogy Atyánk, viselj gondot rólunk, a mindennapi kenyerünket add meg nékünk. Jó, ezt is megtanulnunk a kérések között, bocsásd meg vétkeinket, úgy, ahogy mi bocsátunk meg másoknak. És nem felelőtlenül mondani ezt, mert akkor átkot kérünk magunkra. Tanulgassuk csak ezt az imádságot is, és lehetne fordítva ennek a mondatnak a kifejezés rendjét fölcserélni, hogy ahogy én meg tudok bocsátani másoknak, úgy bocsáss meg nekem is. Lehet, hogy már kevesebb bátorsággal mondanánk ezt az imádságot. Ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, hogy kérjük is a mi Úrunktól, folytassuk ezt nagy buzgósággal. És úgy fejeződik be az Úr Jézustól tanult imádság, hogy mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Isten dicsőítésével kezdődik, és így fejeződik be az imádság. Erről szólhat a mi életünk is, kezdjük magasztalással. Mondjunk el néhány apró kérést, nem baj, ha ennek a nagy része lelki dolgokról szól, bűnbocsánatról, kísértésről, szabadulásról, aztán folytassuk és térjünk vissza Isten dicsőítéséhez, mert tiéd minden, az ország, a hatalom és a dicsőség. azt kérdezhetné valaki, hogy akkor most át kell rendezni az eddigi ima életünket. Más volt a rendezés. Most ennyi mindent kell azért tenni, meg mondani, hogy azt a pici kérést el tudjuk juttatni a céljához. Nem lehetne egyszerűbben? Lehetne, de nem érdemes. Természetes, hogy amikor segítségül hívjuk az Urat, nagyon nehéz próbákban, kilátástalan helyzetekben, és ő nem a körmondatainkat várja. Nem azt várja, hogy most hosszasan teljesítsük azokat az arányokat, amelyek ebben az imádságban ott vannak. Várja a lelkületünket, az odaszánásunkat, az, hogy egészen legyünk ott az imádságban. Ebben a hónapban, vagy ezekben a hónapokban sokkal többet imádkozunk. Úgy tudom, hogy gyülekezetből többen részt vesznek ebben, hogy kora reggel már az Urat szólítják, szólítjuk meg. Tegyük ezt ennek az imádságnak a segítségével is. Talán megtehetjük, hogy ezután imádságunk kezdetén elmondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot is. És aztán ennek a mintájára kezdjük a saját magasztalásunkat, már az Isten felé való magasztaló imádságunkat, így tárjuk föl a kéréseinket, és így fejezzük be, hogy Isten áldjuk azért, mert meghallgatja kéréseinket. És ne csak a kora reggeli órákban imádkozzunk, hanem tegyük ezt úgy, hogy a mi egész életünk imádság legyen, szüntelen imádkozzatok. Amen.